Sok szeretettel köszöntök én is, örülök, hogy együtt lehetek a testvérekkel, és örülök, hogy ilyen háromnapos ünnepet kaptunk, vagy akár négy is, hogyha szombatot vele veszük. Örülünk, hogy nyugodtak lehetünk, hogy nem kell kötelezettségeink után menni, és hogy az Úrra tekinthetünk, és adja az Úr, hogy az ő igéje szóljon hozzánk. Kérném, hogy nyissuk ki a Bibliát a Lukács evangéliumánál, és a Lukács evangéliumának az első fejezetének a 26. versétől olvasnánk az igét. Kicsit hosszabban olvasnánk egészen az 56-os ige versig, de jó lesz talán megérteni így is, hogyha valakinek nehezére esik majd az álva maradás, az bátran leülhet. Kérném, hogy akik viszont bírjuk, álljunk föl, és így hallgassuk meg Istenünk és igéje iránti tiszteletből ezeket az igéket. Tehát Lukács evangéliuma első fejezet, 26. vers. A 6. hónapban, mármint Erzsébet terhességének a 6. hónapjában pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek szár rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme, a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten és az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Imádkozzunk! Urunk, olyan magasztos igeversek ezek, és minden egyes igevers olyan mélyen a szívünkbe ivódhatott már az idők folyamán. Jó ezeket mégis újraolvasni. Jó lenne, és vágynánk arra, hogyha megnyílna előttünk ez a sok igevers, megnyílna, és megtapasztalhatnánk benne a te kegyelmedet, szeretetedet, jóságodat, mindazt, amilyen vagy, és mindazt, amivé minket tenni akarsz. Vágyunk arra, Urunk, hogy mi életünk arra hasonlítson, ami itt elhangzott, és vágyunk arra, hogy az a Jézus Krisztus, aki megszületett és meghalt értünk, és a helyettes áldozatot elvégezte, az valóban a mi Istenünk, a legmagasabb, az első helyre kinevezett legyen a mi életünkben. Kérünk, hogy te legyél velünk ebben a következő fél órában. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, Mária dicsénekéről szeretnék elsősorban beszélni. Talán nagyon el van felejtve, vagy nem nagyon van olyan mértékben foglalkozva vele, mint a történésekkel, hogy hogyan jött az angyal, hogyan mondta el, talán még fel lehetett volna olvasni még Zakariás esetét is, hogy ő hogyan nem hitt el, Mária csak hogyan találta képtelenségnek, vagy lehetetlenségnek ezeket a dolgokat, és miért viszonyult máshogy hozzá az angyal. Olyan sok minden elhangzik itt, és ami nagyon fontos, tudjuk, hogy Máriának ez az engedelmessége, íme az Úr szolgáló leánya, tehát történjék velem a te beszédek szerint. Ez a ráhagyatkozás az, ami majd hengeríti, vagy szüli továbbra az eseményeket. Megnéztem az értelmező szótárban, hogy mit jelent az, hogy ének. Mit írnak arról? Mert úgy gondolom, hogyha itt most egyesével megkérdezném, a zenészek lehet, hogy mást mondanának, mások szintén megint lehet, hogy más mondanának. Sok mindenben valószínű, hogy 60-70-80%-ban összecsengene, mert mégiscsak valami hangot mondanánk, meg valami zenét, meg valami szöveget, meg valami érthető dolgot. De a magyar értelmező kézi szótár ezt mondja az ének címszó alatt. Emberi hanggal megszólaltatott, zárójelbe szöveges zene. Emberi hanggal megszólaltatott szöveges zene. Ahogy szoktunk járni énekelni, Révész József testvérünk elmond mindig egy-két dolgot, hogy miért van az, hogy aki énekel, nem tud másra gondolni. Csak arra tud gondolni, amit énekel. Mert a dallamra is oda kell figyelni, tehát nagyon magas koncentrációt igényel az éneklés. Talán észrevettük már, hogy amikor imádkozunk, akkor olykor el tud a mi gondolatunk úgy csapongni, el tud tévedni. Persze kicsit, hogyha rutinosak vagyunk, akkor ahova tévedt, azt is bevonjuk gyorsan az imádkozásunkba, és akkor kicsit próbáljuk leflezni magunkat, hogy hát igazándiból, de jó, hogy eszembe jutott, hogy ezt is az Úr elé tudom vinni. De azért én gondolom, hogy fordult már ez elő mindannyiunkkal, hogy elterelődött a figyelmünk. Pedig pont ez lenne az imádkozásnak is a lényege, hogy teljes koncentrációval az Isten előtt vagyok. És mégis az Úr adta az éneklés lehetőségét, adta az együtt éneklés lehetőségét, adta az együtt imádkozás lehetőségét, elsősorban nem azt a formáját, hogy mindannyian mindig ugyanazt mondjuk, hanem az együtt imádkozás, amivel teljes mértékben koncentrálok, hogy az Úr elé vigyen mindazt, ami bennem van, és hallgassam meg a testvéremet is, aki az Úr elé viszi mindazt, amit úgy gondolja, hogy a legfontosabb most az Úr elé tárnia. Tehát az ének emberi hanggal megszólalt szöveges zene. És azt látjuk, hogy Mária énekel. Mária énekel, amikor azt hallja, hogy valami bizonyságtételt hallott arról, hogy az a küldetés, amiben van, az a küldetés az Istentől van. Kap egy megerősítést a rokonától, Erzsébettől. És a megerősítés egy nagyon fontos dolog, testvéreim. Olyan jó lenne, hogyha hívő emberek a testvéreink megerősítésére léteznénk, ha lehetne ezt mondani. Olyasmi feladatunk kellene, hogy legyen, mint amilyen Erzsébetnek is volt a feladata. Erzsébet, amikor kiderült, hogy áldott állapotban van, nagyon nagy öröm járhatta át. Idős létére kaptak egy gyermeket. Amikor Mária áldott állapotba került, nem biztos, hogy ugyanekkora öröm hathatta át olyan szempontból, hogyha az emberekre tekintett volna. Majd ezzel is fogunk még foglalkozni. Mert egy megesett nőnek gondolhatták, a történelemben sokszor ilyen felszarvazott férjként kezelték Józsefet, holott tudjuk, hogy nem erről van szó. Mária mégis énekel. Kapott egy újabb megerősítést egy testvértől, és nem csupán azért énekel, mert a testvér megerősítette, hanem azért, mert az Úr tudja őt használni. És testvéreim, Mária éneke, azt látjuk, hogy dicsérő ének, mégpedig a tárgya a megváltó. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong, Isten az én megtartóm előtt. Magasztalja lelkem az Urat, a megváltóról énekel, az istenség alászállása az emberi gyengeséghez, azaz nincs többé áthidalhatatlan szakadék. Az ember nagyon sokszor ezt érezte, hogy minthogyha az Isten olyan elérhetetlen lenne. És milyen döbbenetes, hogy mi nagyon sokszor próbáljuk áthidalni ezt a szakadékot, és az Isten nem áthidalni akarja, hanem belehelyezi Máriába az Istent. Az Isten úgy akarja áthidalni, hogy belénk akarja helyezni azt a megváltót, nem csupán kézzel érinteni, vagy ahogy szokták mondani sokan, hiszem, ha látom, az kevés. Az kevés, a megváltót látni kevés. Testvéreim, azt látjuk, az Úr Jézus maga is ezt mondja, hogy boldog az, aki nem lát és hisz. Tamás, te most láttál, most hiszel. De az az igazán boldog, és majd lesz még erről is szó, Mária boldogságáról és öröméről, az az igazán boldog, aki nem lát és hisz. Aki lát és hisz, az nem jár többlet boldogsággal, vagy hívjuk így, nem jár Isten által adott isteni boldogsággal. Mert nincs többé áthitalhatatlan szakadék, tehát az Isten belevágyik költözni az emberbe, és ezt talán Mária élhette meg legfurcsább módon, ami persze nekünk nem adatik így meg, de megadatik ugyanolyan mértékben, mint ahogy Mária átélhette ezt a nehézség elé nézés ellenében is. Tehát dicsérő ének tárgya maga a megváltó. A megváltó dicsérete. Különös kegyelem, amelyben őt részesítette. Amelyben Mária részesült. És itt nagyon fontos, hogy Mária azért is hálás, hogy tőle volt születendő, de nem csupán ezért hálás, hogy én mennyire kiemelkedtem, hogyha talán párhuzamot kellene húzni, a új szövetségbe olyan Mária, mint amilyen az ószövetségbe Ábrahám lehetne ilyen, de tudjuk, hogy nem Ábrahámot kell imádni, ugyanígy nem Máriát kell imádni, vagy tőle kérni, hiszen azt látjuk, hogy nem ő az áldás osztó, hanem ő az áldás fogadó. Azt mondja az angyal, hogy ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Úr előtt. Sőt, üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Testvéreim, azt mondja Mária, hogy ez a kegyelembe fogadtatás, ez kell, hogy személyes legyen. Magasztalja lelkem az Urat. Azt mondja, magasztalja én lelkem az Urat. Nem azt mondja, hogy magasztaljátok velem együtt az Urat. Nem többes számba beszél. Testvéreim, öröme az volt, hogy Krisztus enyém. Van ez az énekünk, Krisztus enyém. Ez volt az öröme. Az volt az öröme, hogy övé lett Krisztus. Személyes öröm volt, és nagyon sokszor az emberek a személyes örömüket úgy próbálják elérni, hogy ilyen kollektív örömből merítenek. Menjünk el egy koncertre, mert ott mindenki örül. Igaz, az is örül, aki nem örül, de örül, mert örülni kell. Tehát, hogyha már fizetett ilyen sok pénzt, hogy jól érezze magát, akkor már érezze jól magát. A kollektív örömből nem lehet örömet meríteni, testvéreim. Nem lehet, hogyha ide valaki azért jött, mert örömtelen, és majd itt akik örülünk, vagy az ige hirdetés, vagy a szép karácsonyfa, vagy nem tudom micsoda, majd örömet fog rá ragasztani, akkor nagyon el van tévedve. Nagyon el van tévedve. Mi nem tudunk, nincs az a képességünk, hogy örömet ragasztunk bárkire is. Még akkor is, hogyha folyamatosan olyan vigyorgós, vagy örömteli a szemünk, az arcunk, a tekintetünk, ez jó, hogy van, tehát nehogy azt mondják a testvérek, hogy eznek el kell tűnnie. Ez nagyon jó, hogy van, ez kell, hogy legyen. Viszont ebből nem tud az örömet meríteni, aki nem tapasztalja meg ugyanazt, amit Mária megtapasztalt, hogy Krisztus az enyém. Azt mondja, magasztalja én lelkem az Urat, és az én lelkem újjong. Isten az én megtartóm előtt. Testvéreim, énekek énekéből szeretnék felolvasni kettő igeverset. Énekek énekek 2:6. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Ugye amikor a mennyasszony, vőlegény, férj, feleség átöleli egymást, furcsán néz neki, hogy egyik kezével valakit ölel, a másik kezével meg egy más valakit ölel. Amikor teljesen az enyémé válik. Nem a birtoklás öröme ez, hanem az átadás öröme ez. Az átadás, hogy belém jött a megváltó, és átadhatom neki magam. A szerelmes pár, ahogy átadja magát, balkarja a fejem alatt, jobbjával átölel engem, mondja Énekek 2:6, vagy az Énekek 2:16, szerelmesem enyém, és én az övé vagyok. Övé, ki a liliomok közt legeltet. Szerelmesem enyém, én pedig az övé vagyok. Nincs harmadik fél, nincs olyas valaki, akivel meg lenne osztva a szív, akivel meg lenne osztva a kéz, vagy a tekintet, vagy bármi más. Amikor a teljes átadás következik be, és testvéreim, Mária ennek örül, hogy amikor a teljes átadottságot kapta az Úr Jézus Krisztustól, az Istentől, akit által az Úr Jézus Krisztust kell majd neki fölnevelnie, nekik fölnevelniük, akkor ezt az átadottságot tapasztalhatja meg. Az Isten átadja magát, kiszolgáltatja magát nekem. Kiszolgáltatja, és végezetül ugye kiszolgáltatja magát nekem a kereszten. Amikor ezt átéljük, hogy az Isten ennyire akarja átadni magát nekünk, akkor nem tehetjük meg, hogy fél szívvel gondolunk arra, hogy jó, azért mi is átadunk valamit. Hanem azt látjuk, hogy a teljes öröm ebből fakad, a teljes átadásból. A teljes átadásból, és ezért kell, hogy személyes öröm legyen, mert a személyes öröm tud igazi isteni örömet adni, azaz a hitnek az éneke ez. Hanyadik hónapban volt Mária? Ugye nem hangzik el, azt hangzik el, hogy Erzsébet volt a 6. hónapban, és amikor megszületett a kisgyermek, 3, maximum 4 hónapra, akkor Mária hazamegy. A 3., 4. hónapban hazamegy. Hitünknek ez az éneke. Mária hitének ez az éneke. Amikor készültem, eszembe jutott egy 3. vagy 3 hónapos viselős anyuka, és szeretném felolvasni, talán 1,5 éve nyáron hangzott erről egy igehirdetés. Egy Mózes 38-ban van ez, amikor Júda hazament abból a városból, mint egy 3 hónap múlva hírül vitték Júdának, paráználkodott Támára menyed, és már terhes is a paráznaság miatt. Mint egy 3 hónap múlva. Emlékszünk, hogy milyen sorsot tervezett neki Júda? Vigyétek ki és kövezzétek meg. Aztán kiderül, hogy Júda mesterkedése van ebben a dologban, akkor azt mondja, hogy igaza van velem szemben, mert nem adtam őt a fiamhoz, Sélához. 3. hónap. Mária hazamegy ebben a 3. hónapban, és mégis a hitnek az éneke van az ő szívében, az ő száján. A hitnek az éneke, a hitnek épp úgy van öröme, testvéreim, mint az érzésnek és a tapasztalásnak, csak hogy ez az öröm isteni öröm. Ez a különbség a hit öröme között, és a érzéki, vagy a megtapasztalásos öröm között. Hogy a hit öröme az isteni öröm. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong. Újjong. Énekét alázatossága nem korlátozza. Beszél arról, hogy hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Felfuvalkodott. Akik elhiszik magukat, erről is lenne még majd valamennyi szó, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl. Máriát ki alázta meg, testvéreim? Mit gondolunk? Ki alázta meg Máriát? Mária, én úgy gondolom, hogy önmagát alázta meg. Önmagát alázta meg. Amikor sok mindent nem értett, de mégis ráhagyatkozott Istenre. Ez az alázat.
amikor nagyon sok mindent nem értünk, vagy talán azt gondoljuk, hogy még jobban értjük, de mégis azt mondjuk, mint amit Péter mondott, hogy mindazonáltal a te szavadra bevetem a hálót. Igaz, hogy nappal van, igaz, hogy fáradtak vagyunk, igaz, hogy nem is ezen a szakaszon szoktunk nagy halfogásokat átélni, de mindazonáltal ezeken fölül nem erre figyelek, nem arra figyelek, amit én tudok, hanem arra, amit te mondasz. És testvéreim, ez az alázatosság határozza meg, mert minél kevésbé vagyok méltó az ő kegyelmére, annál inkább akarok, és van lehetőségem az ő kegyelméről énekelni. Mária ezért gondolom, hogy énekelt ilyen bátran, mert minél kevésbé érzem magam erre alkalmasnak, annál nagyobb szükség van arra, hogy az ő kegyelméről énekeljek. Hogyha már nem érzem magam alkalmasnak, akkor a legjobb ideje, az a lehetőség van, hogy énekelhetek. Ugyanis testvéreim, mondja az ige, hogy megjelentetted a kicsinyeknek, ugye a Lukács 10:21-ben, valamint a Máté 11-ben is van erről szó, hogy abban az órában így újjongott Jézus, ugyanaz a szó van, magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong, és ugyanaz a szó van itt is, és itt maga Jézus újjong, abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által, magasztallak, Atyám, mennyi és föld Ura, azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak. Mindent nekem adott az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja jelenteni. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok, mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallatok, de nem hallották meg. Nem hallhatták meg. Testvéreim, boldogok lehetünk, és újjonghatunk. És van lehetőség, van a kegyelmi időnek az a része, amikor hálával jöhetünk az Urunk elé a kegyelem miatt. Mária dicsérő énekét a kegyelem szövetségének magasztalásával fejezi be. Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Azzal fejezi be, hogy a szövetségre emlékezik. Az a szövetség, amit az Isten köt, azt a szövetséget nem fogja fölrúgni. Ahhoz a szövetséghez következetes lesz. És testvéreim, így mehetünk tovább, és láthatjuk azt, hogy Mária dicsérő éneke ezért lehet kedves a mi Istenünk előtt, mert Mária teljes szívből dicsérte Istenét. Őt koronázta fel. Látta azt, hogy olyan megoldást talált erre a bűnös világra az Úr, hogy hogyan tudná az embernek az életét valóban örök életté tenni, valóban örök boldogsággá tenni. Volt erre kísérlet, testvéreim, a Bibliában, hogy az ember élete ne halandó maradjon, ahogy a démonok, a sátán élete az örök halál, a pusztulás állapotában van. A Bibliának egy nagyon érdekes szakasza van Mózes első könyvének a 6. fejezetében. Nagyon nehéz ige szakasz ez, és nem gondolom, hogy én tudom ennek az ige szakasznak a megfejtését, de mégis hadd kössem össze ezzel az ige szakasszal Máriának a dicsénekét. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. És nézzük csak meg! Akkor ezt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test, legyen az életkora 120 esztendő. Emlékszünk rá? Mennyi volt az időtájt az átlag életkor, amikor mindez történt? Körülbelül mennyi? Hát olyan, ugye 700-800, igen, ez talán van legközelebb. 700-800 volt az átlag esztendő. Ugye hallunk ilyen 969, ugye az a csúcs Matuzsálem, hallunk ilyen 950 Ádám, meg néhány ilyen nagyon magas életkor, de azért volt ott 800-as is, meg 700-as is bőven, tehát olyan 800 körüli valóban az átlag életkor. Na most jönnek az Isten fiak, azért kicsit lökünk ezen, nyomunk fölfelé még egy kicsit, ez a 800, hadd érezzék, hogy nekünk köszönhetik, hogy ők most 1500, vagy 2000, vagy akár örök életűek lesznek, és azt látjuk, hogy az Isten fiak összemelegednek az emberek leányaival, akik nem tudjuk pontosan, hogy testbe öltözött démonok, vagy a sátánnak ki tudja, hogy micsodái lehettek, de én úgy gondolom, hogy elsősorban ez lett volna az önmaguk által kigondolt küldetésük, és azt mondja az Úr, hogy ti, hogyha ezekkel közösködtök, akkor a ti életetek nem hogy 800, 900, vagy majdnem 1000, hanem 120. Ennyi. Ennyi. És testvéreim, milyen sokszor mi is akarjuk a mi életünket megörvendeztetni, talán meghosszabbítani, megjobbítani, megszebbíteni, és elképzeljük, hogy milyen dolgokkal tudnánk ezt tenni. És Mária egy lehetetlen küldetésbe fog bele. Visszamegy három hónapos terhesen az ő falujába. Azt olvassuk, visszatért otthonába. Minek tette ki magát Mária? Testvéreim, mi a hívőségünkkel minek szoktuk kitenni magunkat? Máriához képest. Minek tesszük ki magunkat? Aki ilyen dicsérő éneket tud énekelni, az ki tudja ilyennek is tenni magát. Akinek a szívében nincs ott az ilyen dicsérő ének, nincs ott Mária éneke, nincs ott az az ének, amivel magasztalja teljes lelkével az Urat, az nem fogja tudni kitenni a hívő életét semmilyen szintű viszontagságnak, hanem rögtön fedezékbe burkolózik, és eltűnik a szürkeségben, és talán igaz lesz az, amiről beszél itt Bruno az alkalmunk elején, vagy a közepén, hogy nincs ott az a vágy, nincs ott az a kérdés, emlékszek rá, ugye bár hívő családban nőttem föl, de mindössze egyetlen egy kérdést tettem fel a lelki pásztoromnak a Bibliával kapcsolatban, úgy szégyellem, hogy volt sokkal több kérdésem, de úgy szégyeltem, hogy ó, hát akkor azt mondja, hogy ezt se fogom tudni, azt se tudom. Én pedig nem így viszonyult hozzám, hanem örömmel várta, hogyha kérdeztünk tőle. És olyan sokszor néha azt gondoljuk, hogy mindent tudunk. Amit meg nem tudunk, azt meg nem kell tudnunk, meg hogyha ő mondja, akkor ő ki tudja, hol olvasott utána, ez meg ki tudja, hogy hol van. Egy igehirdető azt mondta, hogy amikor elolvasott egy ige szakaszt, és ment volna róla prédikálni, akkor hát belenézett egy-két kommentárba. Egyik ezt mondta, a másik azt cáfolta, a harmadik megint cáfolta a másik kettőt, és igazándiból nem is mondott harmadikat, és teljesen el volt bizonytalanul, hogy mivel álljon fel a szószékre, mert tulajdonképpen amit úgy gondolt, hogy megfogant az ő szívében, azt mások megcáfolták. Hát testvéreim, Mária hite személyes hit. Nem kommentárokon, nem ki tudja, hogy miken alapszik. Egyébként nagyon sok hasznos dolog van a kommentárokban. De még a teológián is ezt mondták, hogy olyan jó lenne, hogyha mindenki a saját teológiáját alakítaná ki. Mindenkinek személyes kapcsolata lenne az Istennel, és ezáltal tudná elmondani mindazt, arról bizonyságot tenni, amit az Isten az ő életében elvégzett, és amiben munkálkodik. Emlékszünk, hogy mi volt a vakembernek a teológiája, a vakon született meggyógyított teológiája? Mi volt? Hogy Istentől jött, vagy honnan? Nem tudom. Vak voltam, de most látok. Ennyi volt a teológiája. És testvéreim, mi sokszor annyira megbonyolítjuk a mi életünket bibliai dolgokkal, vagy olyan dolgokkal, ami sokszor feszültséget kelt még mi bennünk is, és úgy elbizonytalanodunk. És nincs már ott az az öröm, nincs ott az az újongás, nincs ott az a lelkület, hogy igen, itt most keresztül megyek, átharapom még a vasat is, keresztül megyek, mert ezt az Úr mondta nekem, hogy ezt csináljam. Elment Erzsébethez, segédkezett ott egy kicsit, és utána pedig visszament a saját szülőfalujába, és várta az Úrtól a következő küldetést. És jött József, megértette vele az Úr, hogy neki mi lesz a feladata ebben, és elvitte Betlehembe, majd pedig elmentek Egyiptomba, és visszamentek, és élték tovább az életüket. És mindig arra az élet szakaszra megadta az Úr a választ, amire szükség volt, de ehhez az kell, hogy amit nem is értünk sokszor, azt is merjük fölvállalni. Merjük fölvállalni, és kezdjünk abban lépéseket megtenni a mi Istenünkkel. Mária teljes szívből dicsérte Istenét, és azt mondta, kész vagyok őt az életem urává tenni. Mária dicsérő éneke megtelt örömmel, és nagy bizonysággal, bizodalommal. Népét meglátogatja az Úr, és testvéreim, ugye emlékszünk rá, hogy amikor az Úr meglátogatta az ő népét, akkor a nép a sínai hegynél mit csinált? Mindenki ilyen egymás kezét megfogta, és jaj, körtáncot jártak. Nem. Amikor a népét meglátogatta az Isten, akkor mindenki úgy hátrált. És milyen érdekes, hogy amikor itt pedig meglátogatja az Úr az ő népét, akkor ő belénk akar jönni. Nem mellénk, nem fitoktatni akarja az ő hatalmasságát, hanem bennünk akarja kifejteni. Mária tele volt alázattal és hálával. Azt mondja, éhezőket látott el javakkal. Hát a tegnapi nap tapasztalhattuk ezt. És bővölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária egyedül énekeljen tehát. Testvéreim, nagyon sok éneket ki lehet találni. Ó, zöld fenyő, ó, szép fenyő, ugye, amikor nem lehetett dicsérni az Urat, akkor a fenyőt kellett dicsérni. Hogyha nem tudom dicsérni az Urat, akkor dicsérjen Máriát, ugye van a Magnifikát. Sok mindent lehet dicsérni. De amikor az Urat dicséri az ember, amikor nem az asztali örömben leli meg az örömét, nem a családi örömben leli meg csupán az örömét, hanem hogyha megvan a személyes öröm, akkor az a személyes öröm vonzóvá fog válni. El tudjuk vezetni az öröm forrásához mindazokat, akik erre az örömre, erre a személyes örömre vágynak. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten, és az én megtartóm előtt. És nagyon hosszú ez a mondat, olyan jó, amikor itt tudunk imádkozni, nem csupán 3-4 szavas mondatokban, hanem amikor nincs vége a mondatnak. Lehet, hogy irodalmilag nem túl jó és szép, és azt mondják, hogy hát azért nem mindig felfelé vigyük a hangsúlyt, de amikor nem tudom befejezni. Volt már ilyen, ugye, amikor meséltünk valamit, és egyszerűen le akartak inteni, hogy most már időre haladjunk már, de ott volt bennünk, hogy el kell mondanunk, mert az örömet szeretnénk, hogyha más is megtapasztalná. Adja az Úr, hogy ilyen öröm legyen, ilyen személyes öröm legyen a mi életünkben. Adja az Úr, hogy föl tudjuk vállalni a mi Istenünket, a mi Krisztusunkat úgy, ahogy Mária fölvállalta 3 hónapos várandósan. Föl tudjuk vállalni. Lehet, hogy másoknak ez nem fog tetszeni, vagy éppen még ki is néznek emiatt, de merjük fölvállalni. És hogyha ezt meg tudjuk tenni, testvéreim, akkor valóban olyan öröm lesz a mi életünkben és szívünkben, amilyen Mária öröme volt. Még egy érdekesség, ugye Mária éneke után következik Zakariás éneke. Zakariás is énekelt. Zakariásnak a szívében is volt öröm. Csak testvéreim, ő megnémult. Ő megnémult, mert nem hitt úgy, ahogy az Isten elvárta volna. Érzünk néha ilyen némaságot? Ugye? Olykor azért érzünk, hogy megnémulunk. Kéne valamit mondani, de egyszerűen ott van a némaság a szánkon. Mária már 3 hónapos várandósan tudott énekelni. Tudott örülni. Én úgy gondolom, hogy tudott ő korábban is, de itt annyira kibudjant már belőle, egyébként Anna énekével össze lehet hasonlítani, nagyon hasonlít, ugye Sámuel első könyvében az Anna énekéhez, és tudott örülni. És mi is lehet, hogy eljön az idő, amikor majd tudunk örülni. De testvéreim, miért akarunk némassági fogadalmat tenni? Miért zárja le a mi Istenünk olykor a mi szánkat? Legyen ez a karácsony arra is alkalom, hogyha van ilyen, akkor ezt vizsgáljuk felül. Vizsgáljuk felül, hogy vajon öröm van az én szívemben, vagy pedig ilyen némaság, ilyen csönd, ilyen majd, hogyha valami ott a jövőben történni fog, akkor helyre milyen bizonyságtevő élet lesz az enyém. Testvéreim, a bizonysága, hogy Támárnál is bizonyság volt, hát 3 hónapos terhes, úgy Máriánál is bizonyság volt. Az is bizonyság egyébként, hogyha eljövünk az Úr házába. házába. Tegyük ezt. A szomszédaink erre kíváncsiak, hogy vajon minden héten megtesszük-e, és hogyha egy évtizedig csináljuk, higgyük el, hogy már szóba is állnak velünk ezzel a dologgal kapcsolatban, mert kíváncsiak, hogy miért ilyen fontos ez nekünk. Legyenek ilyen bizonyságok a mi életünkben, mert az Úr ezt várja. Testvéreim, egy verset szeretnék záradékul felolvasni, sajnos túl hosszú volt ahhoz, hogy megtanuljam. A karácsony ünneplése. A messiás születését ünnepelni nem felejtik, templomokban, palotákban, kis s nagyházban megünneplik. Itt szerényen, ott pompával, megünneplik, ahogy tudják, olyan módon, amint már ezt apáiktól megtanulták. Templomokban megünneplik, sok száz gyertya ragyogása, bizonyítja, s adja azzal együtt az orgonák harsogása. Palotákban megünneplik, meggyőződik a szem róla, mikor a sok ajándéknak drága voltát nézi sorra. Itt aranygyűrű, melyben tüzes gyémán tarkán villog, ott karperec fülönfüggő, vagy más ékszer fényben csillog. Szülő, testvér, házastársak szolgáltatják át egymásnak. Így tették ezt régtől fogva, hódolva az ős szokásnak. Más házakban is ünneplik, karácsonyfák állnak fényben, s a sok gyermek csodálkozva ugrál, tapsol örömében. Szegény helyen is ünneplik, jó vacsora készül ekkor, mákos guba, csíkleves, meg kalács mellett több liter bor. Ablak alatt megszólal a kántálóknak köszöntése, ki kihangzik némely házból lelki ének lágy zengése. Ha szerte széjjel nézünk, észrevesszük ámulattal, még a kocsmák is betelnek karácsonyi hangulattal. A megváltó születését ünneplik ám minden részben, csak egy hely van, ahol sokszor az ünnepből semmi sincsen. Ez a hely az ember szíve. Ritka itten a karácsony, mintha soha nem élt volna Urunk Jézus e világon. Kevés szív van, amely Jézus születését megünnepli, egyik nem is hisző benne, másik pedig alig sejti. Az volna csak a karácsony, az volna ám igaz ünnep, ha a szívek ünnepelnék, és befogadnák mélyen őtet. Ha a szívek ünnepelnék Jézus Krisztus születését, az egész föld megérezné az égi üdv édességét. Szertartások, ősszokások, külszín, hitvány hagyományok alsó helyükre szorítva nem uralnák a világot. A szeretet lépne elő a legelső helyre, s minden kebel ez ajándék égi tüzétől hevülne. Gyűlölet, gőg, nagyravágyás a pokolba lenne űzve, és a szívek zászlajára testvériség, egység tűzve. Egy lélekkel, egy ajakkal zengne millió-millió lélek, dicsőség a Nagyistennek, menny és föld teremtőjének, ki megmentett, ki megváltott, hozzánk szállott szent fiában, s most mindnyájan egyé fortunk, egyesülve szent családban. Egy atyánk van, mi mindnyájan, íme testvérekké lettünk, kezet kézbe, ajkat ajkra, csak egy Úr mi felettünk. Egymást értve, egymást védve, haladnánk az igazságban, Jézus Krisztust megismernénk úgy, mint van valóságban. A messiás születését mikor ünneplik a szívek? Jön idő majd, és ünneplik őt a hívek. Így legyen, ámen.